Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindannyiukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is. A pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galamb árusoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus ezt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók ezt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és Jézus szavának. Amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, melyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindannyiukat. Nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Jézus, amit tesz ott a templomban, bár ismerős számunkra, nem mondhatnánk azt, hogy magától értetődő vagy természetes, ahogyan a korabelieknek sem volt az. És amikor szembe állítják Jézussal a saját elképzeléseiket, tulajdonképpen arra kíváncsiak, hogy Istenre hivatkozva, hogyan lehet ilyesmit csinálni? És végül tulajdonképpen a mai evangéliumnak az egyik fő kérdése mifelénk az, hogy Istenre hivatkozva teszünk-e valami olyasmit, amire ha Istent kérdeznénk meg, azt mondaná, hogy én rám ne hivatkozzatok. Tudom, hogy ti rám szoktatok hivatkozni, meg azt mondjátok Isten nevében, de legjobb lenne, hogyha ezt abba hagynátok. Mert hogy én ebbe biztos nem vagyok úgy benne, ahogyan ti azt gondoljátok. És ezért a mai evangélium és annak a helyzete tulajdonképpen miközben ők Jézust kérdezik arról, hogy Isten nevében teszed, vagy mi alapján teszed ezt? Ahogyan Jézus válaszol, tulajdonképpen tükröt tart nekik, hogy akár most, akár később, vagy bármikor fölfedezzék azt, hogy ezt a kérdést saját maguk felé kellene föltenni. Hogy Isten nevébe fogjátok ezt tenni? Isten nevében fogjátok elítélni? Isten nevében ártatlanul bűnösnek fogjátok mondani? Isten nevében egy bűntelen embert keresztre fogtok feszíteni? Istenre hivatkozva fogjátok ezt tenni? Tulajdonképpen a mai evangélium úgy tart tükröt a korabeli kérdezők felé, és persze mi felénk, hogy föltéteti velünk ezt a kérdést, hogy amikor mi Istenre hivatkozunk, és azt mondjuk Isten nevében, abban Isten mennyire van benne, mennyire vagyunk mi benne. Lehet, hogy Isten semennyire nincs benne, mi meg 100%-ig benne vagyunk. Minden nyomorúságunkkal, gyarlóságunkkal, esztelenségünkkel együtt. Akkor meghallom ezt a kifejezést, hogy szent háború, elfog a harctéri idegesség. Mi az, hogy szent háború? Nincsen szent háború. Ilyesmi nem létezik, nincs. Ez a kifejezés, hogy szent háború. Hogyan lehetséges az, hogy mondjuk most így laza karmozdulattal azt mondom, 1000 évvel ezelőtt mi is azt mondtuk szent háború. Most mások azt mondják szent háború. Akárki és akárki mondta ezt, hogy szent háború, egyszerűen ilyen nincsen. És arra lenne szükségünk, hogy Jézus egy kicsit fölforgasson bennünket. Hogy jöjjön valaki, és fölforgasson bennünket, és tényleg forduljunk is föl a szónak abban az értelmében, hogy valamit egészen másképpen lássunk, mint hogy eddig képesek voltunk látni. Isten nevében vívott szent háború, ez maga a képtelenség. És mégis mennyien hittek benne? Ez a megrendítő. És milyen érdekes, hogy a mai evangélium pont ezzel fejeződik be. Hogy, ó, hiszünk benned, Uram. És mit mond az író Jézusról? Jézus meg nem bízott bennük. Az első gondolat tehát ez, hogy ha az emberiség fejére, a saját fejünkre valami vagy valakik rettenetet zúdítottunk, akkor azt általában Isten nevében tettük. Istenre hivatkozva, ő belőle vezettük le, és az összes többi. Nem is akarnám ezt hosszabban mondani. Az első kérdés mifelénk így szól, hogy amit Istenre hivatkozva, vagy Isten nevében teszünk, vagy tettünk, hogy abban mennyire vagyunk benne mi, és egyáltalán Isten valahogy benne van-e, és ha hogy, hát lehet, hogy szenvedőként. Mint valaki, aki elszenved bennünket, akik mi éppen Istenre hivatkozva teszünk valamit. Ez az első. A második, milyen megrendítő az is, hogy összeegyeztethetőnek tartunk az evangéliummal, Isten országával, annak előtte Istennel, olyasmit, ami megrendítően összeegyeztethetetlen vele. Hogy amikor előkerül mondjuk a 2000 éves történetünk, hát abban vannak olyasmik, amik egyszerűen nem egyeztethetők össze a kereszténységgel. Akkor se, hogyha a kereszténységre hivatkozva történt. Nem egyeztethető vele össze. Sem az öldökslés, sem a háború, sem a gyűlölködés, ezek nem. És erre szoktuk azt mondani, hogy jó, de minden korszakot a maga kultúrájának az összefüggésében kell vizsgálnunk. Hogy ahhoz képest, hogy az a korszak hogy volt, hát ahhoz képest még azt látjuk, hogy hát az ott elfogadott volt. De ezen csak mosolyogni tudok, mert persze, hogy ez így van, hogy mindent vizsgáljuk meg a maga összefüggésében. Csak hogy 2000 évvel ezelőtt az evangélium ugyanúgy nem volt a korszaknak a gyermeke. Tehát mondhatjuk, hogy 1000 évvel ezelőtt azért vívtunk szent háborúkat, mert hát az egy olyan világ volt. És a 2000 évvel ezelőtt, mikor Jézus jött, az milyen világ volt? Hát éppen Jézus története mutatja azt, hogy az se egy olyan világ volt, amire azt mondhatnánk, hogy jó, hát pont ebbe a világba egy történelmi pillanat volt, az egész emberiség megértette, hogy Jézus mit is hozott a világba. Hát éppen, hogy fordítva történt. Ezért, ha bármi is van, amire mi akár a történelmi vagy kulturális hagyományaink vagy múltunk miatt azt mondjuk, hogy hát igen, azt akkor azért mégiscsak úgy láttuk. Tehát az első mondat az az, hogy ez összeegyeztethetetlen a kereszténységgel. És ezután aztán el lehet mondani még sok minden, de ez volna az első mondat. Az is olyan megrendítő számomra, hogy vannak bizonyos jelenségek, amelyek ma is összeegyeztethetetlenek a kereszténységgel, és közben pedig megy egyik nap a másik után, és így élünk. Például a gyerekek családon beli bántalmazása levezethetetlen a kinyilatkoztatásból, vagy az evangéliumból. Te hiába hivatkozunk akármire, az onnan levezethetetlen. Jelenleg keresztény családokban a nőknek a pénzügyi, gazdasági, anyagi kiszolgáltatottsága levezethetetlen az evangéliumból. Egyszerűen nem onnan való. Hát valahonnan biztos van, ami emberi természetünkből van, de nem az evangéliumból. És mégis minden további nélkül oly sok mindent tudunk folytatni és folytatni, És tulajdonképpen tényleg mi magunk rászorulunk arra, hogy valaki vagy valami forgasson fel bennünket. Vagy valaki üvölcsön egy akkorát, hogy azt végre meghalljuk. Olyan sok minden van az egyházunkon belül is, amit talán egy óriásit kéne üvölteni. Mi magunk fölébredjünk, és azt mondjuk, hát ez tulajdonképpen hogy kapcsolódik Jézushoz? Lehet, hogy nagyon szubjektív leszek, amit és ahogyan mondom. De mikor meghallom azt, hogy megint nem tudom hány millió forintért szenteltek föl egy harangot, hát az összes idegszálam fölborzolódik. Nyilván a szentelés nem került sokba. A harang kerül sokba. Ennél csak az orgonáink kerülnek sokkal többe. Miklósnak biztos nem tetszik, hogy ezt mondom. Akkor ezt a két dolgot hallom, hogy egy püspök egy új orgonát, meg egy új harangot szentelt föl, ami ennyi és ennyi pénzbe került, én egyszerűen rosszul vagyok tőle. Rosszul vagyok. Miközben az a tapasztalatom, hogyha gyűjtést rendeznénk egy új orgonára, vagy egy új harangra, adnátok rá pénzt. És ez még elszomorítóbb, mert nektek ezt ki kellene kérnetek magatoknak. És azt mondom, hogy megvagytok bolondulva? Nem, de orgonára nem adunk pénzt. Harangra van három. Hát nem kell ide negyedik harang, és tényleg nem kell, de három se. Nem, nem kell, és például valahol nincs harang, innen leakasztunk egyet, oda visszük. Nem kell harangra gyűjteni, meg orgonára. Hát, hogy nem kiáltunk egy nagyot, hogy ez hogy lehetséges, hogy erre, de mi adjuk rá a pénzt? Mi összegyűjtjük rá a pénzt? Tehát, hogy lehetséges az, hogy van egy feszület, és júj a feszület. A feszület, az egy szent tárgy. És hogyha látunk egy embert szenvedni, a feszülettel nem lehet akármit tenni, nem az csak az nagyon pontosan megvan, hogy egy feszülettel mit kezdek. De egy szenvedő emberrel meg akármit meg lehet csinálni. Olyan tulajdonképpen az a megrendültség, amire rászorulunk, azt is mondhatnám, az evangéliumnak az a fénye, amire szükségünk van, az egészen elemi. Tudjátok, volt egy fiatal pap, itt Budapesten, lelkesült volt és provokatív, és akkor azt tette december 24-én, a pásztorjáték után, a kedves rokonát, aki 8. hónapban volt, áldott állapotban, beállította az ajtóba, hogy mondja azt, hogy vidékről jött, de lekéste a vonatot, már most nem fog tudni hazamenni, mert hát így van, és hogy valaki hát be tudná fogadni egy éjszakára, aztán majd 25-én hazamegy. És képzeljétek el, hogy mi, akik átszellemülten, foncsoros érzésekkel mentünk a karácsonyfa közelébe, senki nem fogadta be azt a 8. hónapba lévő édesanyát, de senki. Miközben meg voltunk hatódva és rendülve attól, hogy mit tettek Máriával meg Józseffel. Ebben a megrendültségünkben sofre fogadtuk őt be. Hogy hogyan lehetséges ez? Hát tudjuk, hogy hogyan az emberi természet nagyon ágasbogas, és olyan dolgok férnek meg együtt, ami tulajdonképpen nem egyeztethető össze. Most rólunk is szeretnék valamit mondani. Tudjátok, majd halljátok a hirdetéseket. És a hirdetésekben megint joggal fogunk mondani olyat, hogy szegény embereknek Nagybőjtben gyűjtsünk tartós élelmiszert, hogy Kárpátalján ez hogy van, és jövő vasárnap gyűjtés lesz nekik. De közben látom magunkat, papokat, hogy tulajdonképpen hogyan is vagyunk jelen az egyházban, hogy szinte mindent ingyen várunk tőletek. Ti ingyen adjátok nekünk, mert egyrészt nem mi papok vagyunk, meg mit képviseljük az egyháza, adjátok ingyen. Hát ha ti rendes keresztények vagytok, kérjük ingyen. És közben pedig, amit mi nyújtunk, az gyakran annyira lapos és színvonaltalan, hogy az egyszerűen fájdalmas. És azt nem értem, miért nem szóltok. Hogy lehetséges, hogy ti ezt tűritek? Hát lehet, hogy először a papokat kéne kizavarni a templomból. Nem a pénzváltók pénzét fölforgat. Fölhorkadni azt, hát... Hát ezt hogy tűrhetjük, hogy ez így legyen? Tudjátok, papokkal beszélgettem néhány héttel ezelőtt vidéken. És akkor azt mondják, volt egy fiatal paptársam, hát megrendítő, azt mondja, karácsonykor 48 óra alatt 14 misét tartott. 14-et. Hát abba csak belepusztulni lehet. És azt kérdeztem tőlük, ott ültek, hogy nem lehetséges-e az, hogy ti egyszer mondjuk egy vasárnapi beszédnek a végén, a hirdetések után elmondjátok, hogy drágáim, hogy nem tudok 14 misét elmondani épésszel, meg jó lelkülettel, meg szívinfarktus nélkül. Nem tudok 14-et 48 óra alatt, úgyhogy ezen hát változtatni kell. Néha tudok majd jönni, és néha nem, és ez, hogy mit szólnának ehhez az emberek? És a paptársaim azt mondták, hogy nálunk ez nem szokás. Tehát nem szokás elmondani, hogy hogy vagyok. Tehát nem szokás innen elmondani, hogy hát így van. Akkor azt kérdeztem, és olyan volt, mint hogy az Ószövetség egyik történetébe kerültem volna, hogy nem lehetséges ez? Jó, hát akkor mondjuk a templomban erről nem lehet beszélni. Hát nem lehet. Jó, akkor lehetséges az, hogy nem a templomban, hanem valahol mondjuk van abban a faluban 5 ember, akinek el tudod ezt mondani, és még meg is érti. Tehát az öm az, 5-5 nincs. És akkor itt jött, tudjátok, ahogy megy a párbeszéd Istennel, hogy és ha 3 lenne, mondta, 3 nincs 3. Most egy ember ott abban a közösségben, akinek te el tudnád mondani, hogy tulajdonképpen hogyan sok ez neked, és hogyan kellene valamit együtt másképpen tenni, azért, hogy élhető legyen a kereszténység. Hát talán egy. Szerintetek ezen nem kellene egy nagyot ordítanunk? Hogy hogyan jutottunk ide? Vagy mit csinálunk akkor? Ez hogy történik? Nem mondhatom el, hogy valamit nem bírok, és ti meg, ha valamit nem bírtok, ti nem mondhatjátok ezt el. Hogy lett ez? Jaj, de sok mondani valóm lenne. De azt gyanítom, hogy nektek is. Jönnétek ide, elmondanátok, hogy látjátok. Szóval, tulajdonképpen egy dolgot akartam csak nagyon mondani. Beleértem magamat, magunkat, és senkit nem szídni vagy bántani. Hogy milyen megrendítő az 2000 évvel ezelőtt. Jézus asztalokat fölforgat, pénzt szétszór, állatokat kikerget. Erre hatalmas fölháborodás, és a hatalmas fölháborodásban megkérdezik Jézustól, hogy na ezt te milyen alapon teszed. És Jézus erre azt mondja, hát nézzétek, ti fölháborodtok azon, hogy a templomban most mi történik. Az Istennel való találkozásnak a helye az ember. Elsődlegesen az Istennel való szentségi egyesülés helye az az élő ember és az élő embernek a teste. Ti számon kéritek rajtam azt, hogy az asztallal, a pénzzel, meg a borjúval, meg a galambbal mi történt. És nem fog beletelni rövid idő, és ti az Istennel való találkozás szent helyét, vagyis az én testemet le fogjátok rombolni. De teljesen leromboljátok. Nem csak szétszórjátok egy kicsit a pénzt, meg elkergetitek az állatokat, engem teljesen le fogtok rombolni. Ti mit szóltok ehhez? És az a megrendítő, hogy Jézus ezt hiába mondja el, semmit nem hallanak meg belőle. De annyira nem hallanak meg belőle semmit, hogy majd mikor húsvét lesz, akkor olvassuk a passióban, hogy azon a címen ítélik el, hogy azt mondta, hogy le fogja rombolni a templomot. És Jézus ellen az a vád, hogy azt mondta, hogy lerombolja a templomot, és erre hivatkozva lerombolják a templomot. Nem megrendítő ez? És az egészből észre se vesznek semmit. A mai evangélium olyan, mint egy ordítás, vagy valami, ami fölforgat bennünket. néha egész biztos arra van szükségünk, hogy valaki vagy valami fölforgasson bennünket. És az evangéliumnak a zárása pedig az, hogy és ez megint csak fölforgat bennünket, hogy nem arra történik itt utalás, hogy hát igen, sok a mi nehézségünk, de higgyünk. Pont fordítva. Szóval Jézus azt mondta, na, nem hiszek. Nem a mennyei atyában nem hisz, hanem abban, hogy itt változik majd valami, anélkül mi valamit csinálnánk. Nem, anélkül nem változik. Nem, a Szentlélek és az ember együtt tud valamit tenni. Nem, itt ez nem bizalom kérdése, hogy majd Isten megoldja. De nagy dolog, hogy éppen Jézustól jön el hozzánk ez, hogy nem, én ebben nem bízok. Hogy itt valami másra van szükség. Nyilván a hitnek azon az alapján, amin Jézus áll. Ezért tehát éppenséggel arra gondoltam a mai este, vagy egy hétig, milyen izgalmas lenne föltenni magunknak egyszer-egyszer ezt a kérdést, hogy van-e valami, amit én az Isten nevében teszek, de Isten, hogyha hallgatnám őt, azt mondaná, hát én meg nem vagyok benne. És hogy van-e valami, csinálhatnánk másképpen.